Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg a mai nap útmutatói igéjét, amely megírva található Zakariás próféta könyvének 7. fejezetében. Az első verstől olvasom az igét, a 13. versig a következőképpen. Így szólt az Úr igéje Zakariáshoz, Dárius király uralkodásának 4. évében, a 9. hónapnak, a Kiszlév hónapnak 4. napján. Amikor a bételiek elküldték Szárecelt, regemmeleket és embereiket, hogy esedezzenek az Úrhoz, és kérdezzék meg a seregek urának házában lévő papoktól és prófétáktól, sírjunk-e az 5. hónapban megtartóztatva magunkat, ahogyan évek óta tesszük. Így szólt hozzám a seregek urának igéje. Mondd meg ezt az ország egész népének és a papoknak. Amikor böjtöltetek és gyászoltatok az elmúlt 70 év alatt, az 5. és a 7. hónapban, az én kedvemért tartottatok-e böjtöt? Amikor megettetek és ittatok, akkor nem a magatok kedvéért ettetek és ittatok? Hiszen az volt az Úr igéje, amelyet a régebbi próféták által hirdettetett, amikor még békében laktak Jeruzsálemben, és a körülötten lévő városokban, és amikor lakott volt a délvidék, és az alföld is, amit az Úr igéje Zakariásnak is mond. Ezt mondja a seregek ura, igazságos ítéletet hozzatok, szeretettel és irgalmasan bánjatok egymással. Az özvegyet és árvát, a jövevényt és a nyomorultat ne zsákmányoljátok ki, és ne tervezetek egymás ellen magatokban semmi rosszat. De ők nem akartak figyelni, sőt, lázadozva hátat fordítottak és bedugták fülüket, hogy ne halljanak, szívüket gyémánt keményvé tették, hogy ne hallják a törvényt, sem azokat az igéket, amelyeket a seregek ura küldött, lelke által a régebbi próféták útján. Emiatt háborodott fel olyan nagyon a seregek ura. Nem hallgattak rá, amikor ő kiáltott, ezért így szól a seregek ura, én sem hallgatom meg őket, ha hozzám kiáltanak. Uram, a te igéd lélek és élet, eleveníts meg minket is általa. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, sokszor láthatod a mi szívünkben, hogy mennyi zavarodott gondolkodás, mennyi zavarodott fogalom van a lelkünkben, mennyire nem látunk tisztán lelki értelemben, mennyire nem tudjuk felmérni azokat a dolgokat, amelyeket tennünk kellene. Összekeverjük a jót a rosszal, a szentet a szentségtelennel, a tisztát a tisztátalannal, és látod, Uram, hogy milyen sokszor világi módon gondolkodunk, mi hívő emberek, sőt, mi lelkészek is, mennyire nem tudjuk a te gondolkodásodat, a te igét formáló hatalmát befogadni. Könyörülj rajtunk, hogy ne távolodjon el a szívünk tőled, hanem engedelmes gyermekeiddé tudj bennünket tenni. Amen. Szeretett testvéreim, most a böjt előben ez a mai ige elénk hozta tulajdonképpen a böjt kérdését. És jó lenne egy kicsit átgondolni nekünk, evangéliumi keresztényeknek azt, hogy mit is jelent tulajdonképpen a böjt. Hiszen erre a fogalomra annyi minden téves gondolat épült, illetve rakódott le. és nem igazán látja az ember tisztán, mit is kell biblikus módon érteni a bőjt alatt, pedig az ige világos, semmi kétséget nem hagy. De mi mégis újra és újra belekeveredünk abba, hogy rosszul értelmezzük a bőtöt. Ha megkérdezünk egy protestáns embert, az azt mondja, nem bőtölök, mert minek? Hát az üdvösségem úgyis kegyelemből hitáltal van. És tulajdonképpen a válasz igaz is volna, ha valóban arra a bőtre gondolnánk, amit sajnos akár egyházi körökben, akár világi gondolkodásban, sőt a pogány világban is láthatunk. Helytelenül gondolkodunk a bőtről, helytelenül értelmezzük azt, mert igazából, és jó a válasz, nem az üdvösségünkért kell bőtölnünk. A bőt másra való. A bőt nem cél, hanem eszköz. Nem is valami vallásos üzlet. De tessék csak belegondolni, hogy nem csak a keresztények, és nem csak a zsidók bőtöltek, hanem minden pogány vallásban is nagy jelentősége volt a bőtnek. Sőt, világi értelemben is van ennek értelme. Hát tessék gondolni, még Pál apostol hivatkozik is a sportolókra, akik megtagadják a kicsapongó életet, megfegyelmezik magukat, hogy elérhessék a céljukat. És ott van a pogány világ, miért is bőtölnek? Miért is a hamis bőt, akár a zsidóság, vagy a kereszténység életében? Azért, hogy valamit általa elérjek. Tulajdonképpen nagyon helyes gondolat az, mikor valaki fegyelmezett módon él azért, hogy mondjuk sportversenyt nyerjen, vagy a mindennapi munkájában tudja teljesíteni azt, amit vállalt, egy kutató elérje a célját, egy egyetemista sikeresen vizsgázon, ezért nem él kicsapongó életet, megfegyelmezi magát. Nagyon jó gondolat. Sőt, panaszkodunk is, hogy sokszor kiment ez a gondolkodás a divatból. De Isten előtt nem ez az igazi bőt. Nem erről van szó. Nem azért adatott a bőt, hogy elnyerjük az Isten tetszését, mint ahogy a pogányok is így gondolkodnak, azért sanyargatják magukat, azért fegyelmezik magukat, azért tartanak bőtöt, hogy isteneik előtt érdemeket szerezzenek. És nem ugyanezt tették vajon a zsidók? Ugyanezt tették. Panaszkodnak is, hogy minek bőtöljünk, mikor te nem tekintesz rá. Miért gyötörjük magunkat? De hát Isten valamilyen mazoista emberekbe akar gyönyörködni, akik kínozzák magukat, akik gyötrik magukat, akik bőtölnek? Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. És ez az érdemszerző bőt, amelyet a zsidók is olyan tökélyre vittek. Sajnos a kereszténységben is kialakult ennek egy egészen kicsiszolt vallási rendszere, hogy kell elnyerni az Isten tetszését, hogy kell szerezni jó pontokat bőtöléssel és egyéb vallási jó cselekedetekkel. Ez az érdemszerző, önmegváltó vallási gépezet eszköztárába való. Ezt Isten elítéli az ilyen bőtöt. Nem az a bőtnek a célja, hogy én Isten előtt érdemeket szerezzek, és amikor a protestáns ember azt mondja, hogy bizony én nem ezért üdvözülök, akkor jól mondja. Kegyelemből, hitáltól van az üdvösségem. De mégis van egyfajta biblikus bőt. Van egyfajta biblikus bőt, mert hiszen az Isten igéje beszél róla. És tulajdonképpen ezt kellene most megértenünk. Mi az a bőt tulajdonképpen? Csupán evés-ivás kérdése? Nem eszem, nem iszom, tehát bőtölök? Sokkal több ennél. Sokkal több ennél. Majd olvasom az igéket, és akkor megérthetjük belőle, hogy mennyire nem erről van szó. Nem evés és ivás kérdése. Így mondanám, a bőtölés életforma. Jézus tulajdonképpen, amikor azt mondja, hogy tagadd meg magad, akkor egy ilyen életformára hív engem, amely nem bizonyos bőti napokra korlátozza az én viszonyulásomat Istenhez és az embertársaimhoz, hanem egy egész életre szóló, életfeladat a bőt, életforma. Igen, itt is az Úr, tessék figyelni az igében ezt az egész jelenetet. A zsidók megszabadulnak a babiloni fogságból. Böjtöltek 70 éven keresztül. Uram, szabadíts meg minket! Tehát célja volt a böjtjüknek. Az volt a céljuk, hogy megszabadulhassanak. Most végre megszabadultak, otthon vannak, most elküldenek követeket a papokhoz, hogy vajon folytassuk-e ezt a vallásos hagyományunkat, böjtöljünk-e ezután, hiszen most már nem sok értelme van, mert már megszabadultunk. Ugye tetszenek érteni, milyen szomorú vallási üzlet húzódik meg a háttérbe. Én kínzom magamat, én nem eszem, én böjtölök, és Uram, te most mit csinálsz, mit adsz ezért nekem cserébe? Hát testvérek, semmi mást, mint a haragját. A haragját adja cserébe. Hát engem te le akarsz fizetni. Hát ilyen dolgokért böjtölsz. Azt mondja az Úr nekik, most mit akartok tulajdonképpen? Hát eddig is magatokért böjtöltetek. Ha ettetek, ittatok, azt is magatokért csináltátok, amikor böjtöltetek, azt is magatokért csináljátok, tulajdonképpen mindent magatokért tesztek. Az egész vallási életetek önmagatokért van. És valahol ez nagyon-nagyon szomorú dolog. Így kellene nekünk elgondolkodni, hogy akkor tulajdonképpen még ma is, ha protestáns emberekkel is beszélgetek, akkor is látom, hogy tulajdonképpen a gondolkodásunkban átvettük azt a fajta gondolkodást, amit a törvényvallások gyakorolnak. Tessék megnézni a mohamedánok böjtjét, a ramadánt. Hát így akarunk mi böjtölni? Ez a böjt lényege? Ugyanezt csinálták a zsidók, ugyanezt csinálták a keresztények a középkorban. Sokszor egész szélsőséges módon, és az Isten nem gyönyörködik benne, egyáltalán nem. Egyáltalán nem, mert tulajdonképpen látja a mi üzleti lelkületünket. De mégis szükség van a böjtre. Pál apostol ugye azt mondja, hogy megsanyargatom az én testemet. Az eredeti szó ott van, hogy a szemem közé vágok. Hogy amíg másoknak prédikálok, magam valamiképpen méltatlanná ne legyek. Akkor tulajdonképpen itt egy kicsit belepillanthatunk a böjtnek a biblikus lényegében. Luther nagyon szépen elmagyarázza nekünk, hogy három fő ellensége van az embernek. A sátán, a világ és a test. Ugye természetesen a sátánt mi nem tudjuk legyőzni. Azt legyőzte az Úr a kereszten. Természetesen a világot se tudjuk legyőzni. De a testet, azt meg kell fegyelmeznünk. Nem mintha le tudnánk győzni, mert azt is csak Krisztus erejével tudjuk megfegyelmezni, de a bőt nem más, mint tulajdonképpen hátra teszem magamat. Tulajdonképpen az első helyre teszem az Urat. És ez nem csak a bőti napokon kell, hogy így legyen, hanem az egész életem. Ilyen értelemben bőt kell, hogy legyen, hátra tenni, megsanyargatni a testet, szolgává teszem, mondja, tudnélék testvérek, tessék megnézni, az ember a testének a szolgája. Mi mindent azért teszünk, a testtél, a test szolgájává lettünk. És tulajdonképpen a bőt lényege, hogy ne a test legyen urunk, énekeljük egy énekbe, hanem meggyőzni, legyőzni a testet. Persze ez Krisztus nélkül nem lehet böjtölni. Krisztus nélkül nem lehet hátra tenni az énemet, a testemet, amelyik oly sok kívánsággal jelentkezik. Úgyhogy körülötte forog az életem. Minden én értem van. Mindent, amit teszek, a munkahelyemen, a hivatásomban, a vallásomban is mindent önmagamért teszek. És Isten azt mondja, hát nem magatokért böjtöltök. És ez elszomorítja az Istent, mert ez vallási tudatlanság. Tessék enni, ez vallási tudatlanság. Hát ilyennek gondoljuk mi az Istenünket, hogy egy-két vallási trükkel, most ne bántódjon meg senki, de próbáljuk lemeszteleníteni a dolgokat. Tényleg vallási szertartásokkal akarjuk kivívni Isten tetszését? Sehogy sem fogjuk tudni kivívni vallási szertartásokkal, hanem Isten azt akarja, hogy értsük meg végre. Itt is azt mondja, tessék figyelni, mit mond nekik. Azt mondja nekik az Úr, hogy irgalmasan bánjatok egymással. Ez az igazi böjt. Igazságos ítéletet hozzatok. Szeretettel és irgalmasan bánjatok egymással. Az özvegyet és az árvát, a jövevényt és a nyomorultat ne zsákmányoljátok ki, és ne tervezzetek egymás ellen magatokba semmi rosszat. Na hát ez a böjt. Tehát ez a böjt, ez a biblikus böjt. Igen, ez a böjt, hogy nem én vagyok a középpontban. Nem én körülöttem forog a világ, hanem megtagadom magamat. És a testemet, és szolgálvá teszem. Ez a böjt. És ez persze, ez nem tetszik. Az én óemberemnek ez egyáltalán nem tetszik. Hát sokkal egyszerűbb 5. meg a 7. hónapba böjtölni. Aztán kipipálhatjuk, hogy na ezt is letudtuk, rendeztem az Istennel a számlámat. Na de hát, ugye tetszik érteni, milyen fonák ez. Milyen fonák az egész. Igenis a böjtre szükség van, hiszen a mi Urunk is 40 napig böjtölt, felkészült a szolgálatra. Tulajdonképpen Pál is azt mondja, szolgálvá teszem a testemet, hogy míg másoknak prédikálok, nehogy magam pedig alkalmatlanná legyek. Tehát célja a test kordába tartása. Bonhoeffer azt mondja, az igazi kereszténység nem lehet meg önfegyelmező módszerek nélkül. Meg kell fegyelmezni a fegyelmezetlen testet. Ma ez egy teljesen életidegen gondolat, amit én most itt mondok a testvéreknek. Teljesen életidegen. A mi hedonista világunk, ugye ez az idegen kifejezés azt jelenti, hogy a hedonista ember élet célja az élet élvezése. Most tessék ebbe belegondolni, hogy az életem értelme, az élet kiélvezése. Együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ez a hedonista életszemlélet. Ez a mai világ aztán teljesen, mindig is a testi ember számára mindig is ez volt az igazi és a kedves életvitel, de ma ebbe teljesen belezúgott az egész világ. A mai világ tökéletesen ezt a célt tűzte ki maga elé. Ez az élet célja. Mert ugye más nincs. Mert úgyis meghalunk. Nincs örök élet. Ez a világban csak egyszer élünk. Élvezd ki az életet. Ne tagadj meg magadtól semmit. Testvérek, aki ismeri egy kicsit a társadalmi változásokat, ami az úgynevezett keresztény kultúrkörben végbe ment az elmúlt évtizedekben, döbbenten lehet megtapasztalni azt az óriási fordulatot, ami az 50-es években kezdődött, és a 68-as ifjúsági lázadással csúcsosodott ki, és tulajdonképpen egy új korszak kezdődött. Francis Schaeffer azt mondja, hogy mi egy posztkeresztény, tehát egy kereszténység utáni korban élünk. Egy olyan korban élünk, ahol az európai, amerikai, úgynevezett keresztény civilizációban felnőtt társadalom teljesen megtagadta a keresztény voltát. Gyakorlatilag teljesen megtagadta. Egy új életstílust vett fel. Hadd olvassam fel a testvéreknek, amit erről a Vatikán egyik szakembere Balducci ír a könyvében. Tulajdonképpen ő hozzá köti ezt az egész fordulatot, az a jelenséghez, amit a rock szó kifejez. Tulajdonképpen a rock az nem egy zene. A rock több ennél, egy életforma. Mint ahogy mondom, a bőt sem önmagában egy vallási szertartás vagy életforma, hanem sokkal több ennél. A bőt, vagy rosszul mondtam, valóban életforma bőt, tehát nem egy vallási előírás, nem egy vallási gyakorlat, hanem egy életforma, úgy a rock is egy életforma. Tessék csak hallgatni, szó szerint idézem. Tehát a mai ember hedonista, a mi kultúránk, ami mélységesen hanyatlik, és ma már azt az amerikai eredetű és rockzenével kapcsolt életstílust sokan szubkultúrának nevezik. Ennek a kultúrának a lényege éppen a test kívánságának kiszolgálása minden eszközzel. Ezt írja Elvis Presleyről. Íme hát ledöltek a szexuális tabuk, nem kell többé elfojtani az ösztönöket, nincsenek már társadalmi konvenciók, amelyek gátolnák a fiatalokat nemiségük szabad és féktelen kiélésében. Egy csapásra hőssé vált, és azonnal megkapta a rock and roll királya címet, presztízse látán csodálói, imádóivá váltak. És Elvis életében és halálában vallásos hódolat tárgya lett. A szikra fellobbantotta a fiatalok szexuális forradalmának tüzét. Megváltozott az életforma. Forradalmasították az öltözködést. Divatba jött a hosszú haj, és így tovább. Elvis nem egy ember volt többé, vagy csak egy név, hanem egy eszme képviselőjévé vált. Vagyis, és most tessenek figyelni ezt a mondatot, vagyis a szülők, tanárok, papok, rendőrök mindenféle felsőbbség elleni lázadás jelképévé. Megdöbbentő, hogy Albert Goldman, aki John Lennonról így ír a nagy rock könyvében, történelmi könyvében, homoszexuális, gyilkos és megrögzött heroin élvező. Az ember azt várná, írja Balducci, hogy a fiatalok kiábrándultan fordítanának neki hátat. Nem. Azt következett, amikor ezt a könyvet elolvasták, újra fellángolt a Lennon imádata, és a presztízse még jobban megnőtt. Miért? Mert lázadásról van szó. Mert lázadásról van szó, testvérek. Szó szerint, ahogy olvastuk itt, vagy felolvastam ugye Balducinak a véleményét, aki igazán nem vádolható valami pietista kegyességgel, hanem mint szociológus szakember, mint a katolikus egyház egyik tudósa, így látja a folyamatokat. És ahogy mondom, 68-ban, aztán az egyetemi lázadások, az ifjúsági lázadásban már a Beatles korba csúcsosodik ki, és lesz teljesé a lázadás. Minden erkölcs, de inkább így mondanám, minden biblikus erkölcsi életvitel ellen. Na már most, ha ez a helyzet, már nem ez a helyzet, hát tessenek körülnézni, tessenek belenézni a médiába, és aztán láthatjuk azt a gátlástalan áradatot, az erkölcstelenségnek olyan mély és szörnyű áradatát, amin már meg se döbbenünk. Talán ez a legrettenetesebb, hogy már meg sem döbbenünk. Megszokottá lett. Áttörtek a falak, átszakadt minden gát, és elkezdődött az antikrisztusi kor. Hogy merek ilyet mondani? Hát ez egész biztos, ez teljesen nyilvánvaló. Hát ha az ember tudatosan sútba vágja Isten minden igéjét és törvényét, és ezt a tömegek oly mértékben elfogadják, ahogy ez elfogadott lett, a modern társadalmakban, most itt értem elsősorban az amerikai, európai társadalmakat, a kereszténység már elenyésző kisebbség. Most így mondom, a hívő kereszténység szinte alig-alig létezik már. Ellenyésző kisebbségbe kerültünk. Miért? Mert az ember elvesztette a hitét Istenbe, elvesztette a hitét az örök életbe, elvesztette az élet hatalmas célját, elvesztette a távlatokat, és nem lát a mást maga előtt, mint az önmaga testi életét, és ezért valóban egy gátlástalan, féktelen életformába a kicsapongás útjára lépett. Nagyon szomorú, de ez a helyzet. És amikor most feltesszük a kérdést, keresztény ember vagyok? Valóban keresztény ember vagyok? Az életvitelemben, a gyakorlatomban, az embertársaimhoz, a családomhoz, a feleségemhez, a férjemhez való viszonyomban valóban keresztény vagyok? A szónak krisztusi értelmében igéi alapon megállnak az én cselekedeteim? Igen, így kell feltenni a kérdést, és akkor láthatjuk, hogy milyen nagy szüksége van a keresztény embernek a böjtre. A biblikus böjtre, hogy még jobban értsük, hogy mit is mond az Isten a böjtről, hadd olvassam fel Ézsaiás próféta könyvéből, az 58. fejezetben beszél az ige erről. Kiásd, ne sajnáld a torkodat, harsogjon a hangod, mint a kült. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne. Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem. Szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Isten törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. És aztán azt mondják, miért böjtöljünk, ha te nem látod meg, miért gyötörjük magunkat, ha te nem akarsz tudni róla, de hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok a ketteléseiteket. Mert robotosaitokat hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen ököllel verekedve, nem úgy böjtöltök, ahogy ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam a hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik? Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri, ha lehajtja a fejét, mint a káka, zsákba öltözik, hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának? Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg a kenyeredet az éhezővel, vidd be a házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ugye tetszenek látni, milyen praktikus a biblikus böjt. De mire irányul? A testvérre, nem önmagamra. A testvérre irányul. Megtagadom magam, és teszem az Úr akaratát. Magyarul az Úr akarata a szeretet életformája. Szerest az Urat, a te Istenedet, és szerest önmagadat. A biblikus böjt motorja nem lehet más, mint az Isten iránti szeretet. Én emlékszem, és most hadd térjek rá a biblikus böjt elemzésére egy kicsit, és hadd próbáljam megértetni a testvérekkel, hogy mennyire csak úgy élhetem azt az életformát, azt a vallásos életformát, amelyik Istennek tetszik, ahogy itt olvastuk, ha másokért élek, ha a szeretet hatalma úrrá lesz rajtam, ha nem a test lesz az uram, ha megtagadom ezt az önző kívánságokkal terhelt testet, és elfogadom azt az igazságot, hogy Uram, neked mindenkor igazad van, és ha úgy élnénk, ha elfogadnánk Isten igazságát, boldogok lennénk. Az Úr Jézus beszél a böjtről, és most szeretném azt mondani a testvéreknek, hogy kétféle böjt van. Az egyik az önként vállalt bőt, a másik pedig a helyzetemből fakadó, vagy így is mondhatnám, rám kényszerített bőt. Most lehet, hogy ez furcsán hangzik. De tessék belegondolni, mit is jelent a bőt. Valamiről lemondani, valaminek, valamit nélkülözni, valamit megtagadni magamtól. Hát bizony van olyan élethelyzet, amikor elvesztek valamit, vagy valakit. Az Úr Jézus azt mondja, mikor felteszik a kérdés, hogy a te tanítványaid miért nem bőtölnek. És akkor ilyen egyszerűen mondja, mert velük van a vőlegény. De van úgy, hogy elvétetik a vőlegény. Azt mondja az Úr Jézus, majd akkor bőtölni fognak, majd nélkülöznek engem. Bizony, eljött a tanítványok idejébe, a tanítványok életébe az a pillanat, amikor Jézus Krisztus nélkül maradtak, mikor minden sötét lett. Mikor, ahogy az ének mondja, sűrű sötét van mindenfelé. Igen, sűrű sötét van lelki értelemben, mindent elveszítettem. Tessenek csak gondolni, persze csak azt tud rá gondolni, aki átélte azt a csodát, hogy újjászületett életet kapott, hogy az Úr Jézussal életközösségbe jutott, micsoda boldog, gyönyörű napok voltak azok. Az első szeretet gyönyörűsége, nem tudom, emlékeztek erre. Aztán jöttek olyan napok, amikor nem értetted, mi történt. Elhagyott engem az Úr, hívő létedre valami mély sötétségbe, elhagyatottságba kerültél. Nem tudom, átéltétek-e ezt. Hát erről beszél az Úr Jézus. Olyan érdekes, hogy Jézus első csodája a kánai mennyegzőn egy lakodalom csodája. Miért? Ezzel is akartam mutatni Izraelnek, hát megjött a vőlegény. És hol a mennyasszony? Tessék elképzelni azt a lakodalmas házat, ahova megérkezik a vőlegény, és nincs terített asztal. Senki nem várja őt. Nincsenek vendégek. A mennyasszony lehet, hogy kint kapál a mezőn. Hát lehet így fogadni a vőlegényt? Hát Izrael így fogadta az ő vőlegényét. Azt az egyetlen egyszeri esetet, amikor Isten testbe költöztette egyszülött fiát, és megérkezett a vőlegény, és akkor azt kérdezik, ti miért nem bőtöltök? Akkor ilyen vallási problémáik vannak. Miért nem bőtölnek a te tanítványaid? Ugye milyen szomorú. Ott van ez az életet adó csoda. Megérkezett a várva várt messiás. De ők nem ismerték fel. De akik felismerték manapság, akik elfogadták Jézus Krisztust, mert ma is vannak olyanok, olyan keresztények, akik nem ismerték fel benne a saját Krisztusukat, megváltójukat. Azok persze nem tudják, hogy most miről beszélek. Arról a boldogságról, amit a vele való találkozás jelent. De eljönnek olyan napok, amikor elvétetik a vőlegényt. De nem csak ilyen értelemben, és nem csak a hívő számára vannak ilyen nehéz napok, hanem az élet is produkálja ezeket a nehéz napokat, amikor valaki elveszíti a párját. Hát nem mélységes, mély bőt időszaka következik el az özvegyi korral. Micsoda fájdalom, micsoda veszteség, milyen nyomorúság. Vagy aki akár a hegyet el tudta volna hordani, aztán egy emeletet sem tud már felmenni, mert elveszítette az egészségét. Vagy elveszítette a gyermekét. Elveszítette az állását. Rászakadnak az élet nyomorúságai az emberre. Sokszor mély depresszió, teljes sötétség és kilátástalanság. Vajon nevezhetjük ezt bőtnek? Hát bőt az a javából, testvérek, de biblikus bőt, szent bőt csak akkor lesz belőle, ha, ahogy az Úr Jézus mondta, mosd meg a te arcodat, kend meg a fejedet olajjal, amikor bőtölsz. Miről is van szó? Mit akarok ezzel mondani? Sokszor nehéz helyzetbe kerülünk, testvérek, az életbe. Aztán ezt is felhasználjuk a magunk dicsőségére. Sajnáltatjuk magunkat. Panaszkodunk, fűnek, fának, komor arccal járunk, ahogy mondja az Úr Jézus. És ebbe benne van nem csak az, hogy a magam dicsőségét keresem még a fájdalmamban, még a gyászomban, még a szenvedésemben, a munkanélküliségemben, a szerencsétlenségemben, hanem tulajdonképpen titkon vádolom az én Uramat, aki megengedte, hogy ilyen nyomorúság szakadjon rám. Most hol van ez az Isten? Ugye értitek? De amikor valaki elfogadja ezt a helyzetet, elfogadja az özvegységét, elfogadja akár a börtönt, nyomorúságot, elfogad mindent, tudva, hogy akik az Istent szeretik, minden javukra van. Megdicsőíted vele a te Uradat. Szent bőté válik a rád kényszerített, talán a sorsoddal, mert hiszen nem mondhatjuk, hogy az én Uram éppen most elfordult, és nem tudja, mi történt velem. Nagyon jól tudja, hogy mi történt veled. Nagyon jól tudja a gyászodat, a szenvedésedet, a nyomorúságodat. De hát ezt akarja ő. Nem ezt akarja, de az élet bizony hozza magával. És sokszor áldás fakad belőle, ahogy a Zsoltár most is mondja, vagy Ezékiás, hogy javamra vált a nagy nyomorúság. Igen, sokszor ezek a nehéz bőti napok, hetek vagy évek csodálatos áldással lehetnek az életünkbe. Ha szeretem az Urat, az én Istenemet, ha mindent elfogadok az ő kezéből, ha bőtként tudom elfogadni ezt a rám kényszerített helyzetet, amit nem magam kerestem, hiszen Jézus is elfogadta az Atya kezéből a keresztet, értünk. Az Atya kezéből értünk. Elfogadjuk-e ezeket, és akkor megdicsőítetik a mi Úrunk. Szent bőté lesz. Nem is gondolunk rá, hogy bőt ez a javából. Aztán van olyan bőt, amit magunk vállalunk. Igen, az Úrért. Mert csak az a szent bőt, amit az Úrért vállaltál. Örömmel, ragyogó arccal. Ugye emlékeztek, testvérek, amikor az ember megtérés, most újra mondom, az első szeretet tüzébe ég, mindent megtennél érte, mert szereted. Mindent. Én emlékszem ezekre az évekre, mindent. Ott hagytam, ő érte munkát, sok mindenről lemondtam, azért, hogy neki szolgálhassak, aki az életét adta értem. Nem volt ebben semmi üzlet, csak hála, hála és hála. Igen, ha így tudnánk bőtölni, ha így tudnánk megtagadni a test kívánságaik, ha így tudnánk magunkat azért megfegyelmezni, hogy másokat meg ne botránkoztassunk, hogy mások hitre juthassanak, hogy mások megismerhessék az Urat, hogy mások ehessenek. Az első keresztényekről olvastam, Arisztédész írja, hogy azért bőtöltek, szó szerint nem ettek napokig, hogy adhassanak a nyomorultaknak. Ugye értitek, ezt a másokért való élet, a bőt mozgatója csak a szeretet lehet. Nem a mazoizmus, nem az önkínzás. Ez pogány dolog. Ez nem biblikus, ez nem Istentől való. Olyan világos itt ez az Ézsaiás ige. Ha majd megoldod a köteleket, ha szabadon bocsátod a rabszolgáidat, ha nem zsákmányolod ki a munkásaidat, ha az özvegyek és az árvák ügyét felveszed, ha törődsz a másikkal, ha fontosabb lesz neked a gyermeked, a családod, mint az önmagad kívánsága. Soha nem felejtem el azt, amikor egy 9 éves kisfiú azt mondta,
az őket, a három gyereket és az édesanyját éppen otthagyni készülő apjának azt mondta ez a 9 éves fiú,
apa, te ezt meg tudod tenni velünk?
Meg tudta tenni.
Mert mi meg tudjuk tenni. Mert a test az Úr, a kívánság, testvérek, iszonyú dolgok ám ezek, és itt van a gyakorlat. Az Isten igen nem arról beszél, hogy tényleg üljél fel egy oszlop tetejére, aztán ott, ha etetnek, eszel, ha nem, meg falasztasd be magadat, meg ostorozd magadat, szó sincs róla. Szó sincs róla. Nem ez a böjt. A másik felé fordulni. A másikért élni. És mindenek fölött ő érte tenni mindent. Ezen függ az egész. Persze, ha a vertikális kapcsolatom nincs meg, ha nem épp és egészséges a Krisztussal való kapcsolatom, akkor semmi nem lesz az én biblikus böjtömből. Semmi nem lesz abból a szent böjtből. Akkor legfőjebb arra leszek képes, hogy hát bizony itt a pogány értelmű böjtöt néha megpróbálom megtenni, mert hát adjuk meg az Istennek, ami jár neki, aztán majd ő is megadja, ami az ő kötelessége. Nem, testvérek? Ezt felejtsük el. Felejtsük el. Ez csak Isten haragját vívja. Ki tetszenek látni itt az Zakariás könyvében, milyen keményen mondja az Úr. Most mit kérdezgetitek a papokat? Terhetekre van most már bőt? Most már megszabadultatok? Most már ezt se akarjátok megtenni, mintha értem tettétek volna? Nem értem tettétek. Olyan rettenetes, olyan fájdalmas, hogy nem értem. Gondoljunk az egymáshoz való szeretet kapcsolatainkban. Akár szülő és gyermek kapcsolatában. Akár gyermek és szülő kapcsolatában. Az idősödő szüleink, a hozzájuk való viszonyunkra gondoljunk bele. Meg tudjuk-e ott tagadni magunkat, a magunk kívánságait, félre tudjuk-e tenni ő érte, az ő kedvéért, mert szeretem. Hát persze csak akkor szeretem. Ez a bőd, ami az Istennek tetszik, olyan világos. Az Ószövetségben, amikor az egész zsidóság nem akart más tenni, mint önmegváltó böjtöket és vallási liturgiákat akart tenni és csinálni, és csinálta is, és működött, olajozottan működött. Tessék elhinni, lenyűgöző módon működött a vallási gépezet Jézus korában. Aztán kizavalta a kufárokat a templomból. Aztán nem állt szóba a főpapokkal, csak a bűnösökkel, az utcéli nyomorultakkal, a leprásokkal, a koldusokkal, a vámszedőkkel. Olyan megrázó, ha az ember belegondol, hogy az a vallási gépezet, ami olyan jó működött, Krisztus nélkül maradt. Krisztus nélkül maradt, mert mindezt csak magukért csinálták. Igen, olyan nagy szomorúság ez. Igen, hát ezért böjtöl a pogány ember is. Jó pontokat szerezzen az ő Istenénél. A jogik azért gyakorolják a jogát, hogy megistenüljenek, hogy isteneké legyenek. Igen, erről van szó, testvérek, erről van szó. A keresztény ember is tud így böjtölni. A zsidó ember is tudott így böjtölni. Mert emberek vagyunk, egyformák vagyunk, és pont ez ellen a test ellen kell küzdenünk. Éppen erre való a böjt, hogy ezt az indulatot, ami a kívánság vonalán érkezik, megtagadjam. És Isten szolgálatába állítsam a testemet. És biztos furcsa volt ez a kifejezés, hogy szent böjt. És most szeretném megmagyarázni, miért használom teljesen tudatosan ezt a kifejezést. Mert tudjátok, mi a szent, ami az Istené. Az a szent, ami az Istené. Ha az én böjtölésem az ő akarata szerint történik, ő érte teszem, akkor az szent,
mert az övé, neki szentelt. Az egész életünk tulajdonképpen neki szentelt élet kellene legyen, és most visszatérek az elejére, bizony életforma kell, hogy legyen a bőt. Nem azért, mert atyáink valamikor szépen betartották a rendet, eljött a bőti időszak, akkor nem táncoltak, nem mulatoztak, legalábbis nyilvánosan nem. Aztán szépen szolgálták ugyanúgy azt a testet, a saját kívánságaikat a maguk módján, ahogy általában minden ember. És akkor, hát igen, az ilyen bőt nem tetszik, azt mondja az Úr, nem kedvem, hát ez az igazi bőt? Kérdő, ugye, ahogy felolvastam az Ézsaiás 58-ban, hát ez az igazi bőt? Nem ez az igazi bőt. Az igazi bőt az, hogy ő érte élek. Óriási szavak ám ezek testvérekhez. Ez borzasztó még kimondani is, ugye? Ezek rettenetesen kemény szavak. Aztán lehet, hogy ezt is úgy betesszük a vallásos szféra, az agyunkban van egy ilyen vallásos szféra, egy vallásos rekeszünk, oda szépen ezt eltesszük, mert ennek ott a helye, aztán van egy világi szféra a fejünkbe, és tulajdonképpen akkor ilyen skizofrén, ketté hasad gondolkodású emberek leszünk, mert van egy vallásos féltekénk, meg van egy világi féltekénk. Ilyen nem szabadna, hogy legyen. Ugye olyan világias, amit a Biblia mond, hogy mi legyen a bőt. Rabszolga felszabadítás. Szinte ilyen szociális hangot üt meg az Isten igéje. Hát igen, pontosan erről van szó, és gondoljunk bele ebbe a mai világba. Gondoljunk bele ebbe a mai világba. Olyan szomorú látni, ugye, hogy... Hát már akivel elhitették, velem soha nem tudták elhitetni, hogy a liberális piacgazdaság az úgy működik, mint a fizika bármely törvénye. Hát kérem szépen, az atomok azok engedelmeskednek a fizika törvényének. De az ember soha nem engedelmeskedik. Az Isten törvények csak úgy önként. Ez a piacgazdaság pedig úgy működik, ahogy én kívánom és akarom. Ez is a saját kívánságom, a pénz, a harácsolás, a gazdagodási vágy, amikor semmi nem elég. Mert kik tették tönkre megint a gazdaságot? Ahogy Jakab apostol mondja, hát a gazdagok, akik tönkre tesznek benneteket. Hát azok. Igen. Tehát én is azt a módszert alkalmazom, amikor valakit felfogadok és dolgoztatom. Aztán, ha nem kell, kirúgjuk, aztán miből él meg? Hát, az már nem a mi gondunk. És akkor az Isten erre azt mondja, a te gondod. Igenis, nem teheted le az embertársad gondját. Semmilyen kormányzat, semmilyen politikai erő nem teheti le. Az a kormányzat, amelyik leteszi, az megtagadta az Istentől kapott feladatát. Minden világi hatalomnak azért adott az Isten hatalmat, hogy az emberek asztalán legyen kenyér. Igen. És a kenyér alatt most mindent éltek, a megélhetést. Igen. És ha nem ezt teszi, no persze, ugye ez a világi kormányzásnak számtalan szintje van, egész a család fő szintjéig lebontanám ezt, mert igenis az én dolgom pedig az, hogy én is mindent megtegyek az enyémekért, a rám bizottakért, és igenis, hogy ez a bőt, magamat megtagadva éljek azokért, akiket az Isten rám bizott. Aztán bővül a kör, a család, a gyülekezet, a társadalom, és nem tehetem le a felelősséget. És különösen mi nekünk magyaroknak kéne megérteni, mert mi úgy szeretünk behúzódni a magunk sarkába, vackába, és nem törődni a másikkal. Sajnos ez így alakult a történelmünk folyamán. A Mohácsi vész előtt a pápai követ azt írta a pápának, ha Magyarországot, most már nem tudom, 2 forintért vagy 4 forintért meg lehetne venni, nem volna, aki összeadná. Na hát ez jellemző ránk, ugye? Na de hát, milyen? Az ilyen életformának mi a vége? A bukás. a nyomorúság, a szenvedés persze mindig lentről kezdődik. Mindig a kicsik, az elesettek. Hát bizony Istennek nem valami, hogy így mondjam, Istennél nincs egy külön vallási szféra, meg külön világi szféra. Élet, az életvitel. Igen, ez teljesen egységbe kell, hogy legyen. Böjtölni tehát, ezzel szeretném most befejezni, az a szent böjt, amit oda, amit Istenért teszek, amit odaadtam, az életem kell, hogy szolgálja őt, avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma. Ugye milyen hatalmas kijelentéseket kaptunk, és persze ilyenkor az ember azt mondaná, jó, rendben van, ezt most itt szépen meghallgattuk, hát hiszen itt vagyunk a templomba, de hát mi van ott kint? Lehet ebből valami jó? Hát igen. Ha te kezded el, testvér, mindig azt mondom, Isten mindig egyel akarja elkezdeni. Mindig egyel. Velem. Veled. És ha velünk nem kezdheti, akkor kivel kezdhetné? Értsük meg a mi drága úrunkat, hát most magunkért böjtölünk, vagy ő érte. És a böjtöt értsük, mint életformát. Ő érte élek, vagy magamért élek? Nem könnyű kérdés. De ezt élt elénk a mi úrunk. Ezt élt elénk. Az életét adta értünk. Ezt élt elénk is. Kereszténynek lenni, ezt jelenti. És ez a böjt. Bárcsak tényleg tudnánk élni ezt a szent böjtöt. Most először is magamnak mondom. Bárcsak még inkább oda tudnám adni magamat. Neki. És azoknak, akiket rám bízott. Imádkozzunk. Drága úrunk, bocsáss meg nekünk, hogy bizony mi is sokszor még biblikus hívő gyermekeid is ki akarunk téged fizetni, sőt, le akarunk fizetni, Uram. Mintha te valami korrumpálható ember lennél. Bocsáss meg, Uram, ezt a szentségtörést, ezt a szentségtörő gondolatot, hogy azt gondoljuk rólad, hogy ki lehet téged fizetni. Le lehet téged fizetni, le lehet téged kenyerezni. Jobb belátásra lehet bírni. Ó, Uram, bárcsak megértenénk mindent. Megértenénk azt a kibeszélhetetlen szeretetet, amely képes lesz minket is hordozni, amely képes lesz még engem is hordozni. Uram, hadd bízzuk magunkat egészen rád, hadd legyen a mi életünk a te dicsőségedre. Hadd keressük, Uram, azt, amivel téged dicsőíthetünk meg. És hadd vessünk el mindent, ami gyalázatodra van, ami a másik ember kárára van. Uram, taníts minket Krisztus követésre. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.